Spájz, a hétköznapok kincses kamrája.
3:40 után járunk 3 perccel, SMS számunk 0677953. Az egészségügy területén maradunk továbbra is. Tudták-e azt, hogy Magyarországon évente több mint 3 milliárd forintot költünk fájdalomcsillapító gyógyszerekre? A WHO adatai alapján a fejfájás a leggyakoribb neurológiai probléma, valamint a harmadik leggyakoribb panasz, amivel az emberek orvoshoz fordulnak. Köszöntöm a telefonvonal végén Halmelindát, a Matthias Corvinus Kollégium Tanuláskutató Intézetének vezető kutatóját. Üdvözlöm, jó napot kívánok! Halló, Melinda, hall minket? Jó napot kívánok!
Halló, igen, napot kívánok!
Rendben, ugyanis azért is kerestem Önt, és hívtam ide a műsorba beszélgetni ugyanígy telefonon keresztül, mert hogy egy több éve tartó kutatás eredményeként olyan pszichoterápiás és kombinált módszertannal rendelkező protokollt hoztak létre, amely gyors, hatékony és tartós eredményt nyújt a fejfájás csillapításában. Mit lehet tudni erről a kutatásról, amelynek azért van egy komoly múltja is?
Komoly múltja van valóban a kutatásnak, mert 12 éve kezdtük el, mégpedig egy alapkutatással, amiben szerettük volna feltárni, hogy a fejfájás mögött milyen személyiség dimenziók vannak. Ugyanis a szakirodalom azt régóta említi, hogy a fejfájások nagy része pszichés eredetű, akár 90%-uk a pszichés stressz hatására, vagy esetleg bizonyos személyiségváltozókból fakadó viselkedés mintázatok hatására alakul ki. Azért én azt gondolom, hogy az emberek fejében ma már edukáltuk annyira a pszichológiát, hogy ezt látható a hétköznapi életben. Tehát, hogyha valakinek, akár saját magának van egy migrénes roham, vagy sokszor van migrénes rohama, és ezt követően mondjuk megnézi, hogy milyen viselkedési mintázatokat vesz fel azért, hogy elkerülje ezeket a rohamokat, vagy akár azért, mert nem tud úgy teljesíteni a hétköznapokban, mint egyébként, amikor nincsen ilyen fájdalma. Szintén azt is látjuk a hétköznapi életünkben, hogy a személyiség az teljes mértékben meghatározza azt, hogy milyen viselkedés mintázatokra vagyunk egyáltalán fogékonyak, hogyan tudunk megküzdeni a stressz helyzetekkel például.
Tehát mondhatni azt, hogy gyakorlatilag a társadalom tagjai egyfajta rendszerbe sorolva és egyfajta típusokba sorolva bekategorizálhatók nagyjából. Természetesen ugye minden ember egyedi és megismételhetetlen, de hogy mégis vannak olyan alaptézisek, amikre lehet reagálni?
Így van, azt látni kell azonban, hogy ez egy nagyon bonyolult mátrix. Tehát itt nem arról van szó, amit régebben is gondoltunk, vagy akár már az ókorban is leírtak, hogy mondjuk van 3-4 féle típus, és akkor annak nincsenek változatai, hanem arról van szó, hogy minimum 32 olyan dimenziót azonosítunk, amelyeknek mindenféle kombinációja már egy másik tipológiát hoz létre. Tehát nagyon nehéz azonosítani, de igen, vannak ilyen stabil dimenziók, és úgy tűnik, hogy mi meg is találtuk a fejfájás mögött, illetve bizonyos fejfájások mögött azokat a háttértényezőket, amelyek legfőképpen biológiailag adottak, és egyfajta rizikófaktort jelentenek arra, hogy a fejfájás kialakuljon, vagy akár más pszichológiai természetű probléma megérkezzen az életünkbe.
Gondolom, hogy ez rendkívül, tényleg rendkívül széles spektrumú és nagyon-nagyon szerteágazó, de egy pár példát tudna-e nekünk mondani, csak hogy megértsük egy picit a dolgok működését, és aztán természetesen beszélgetünk arról a lehetőségről, amely ementén tud segíteni.
A legjobb és valóban a statisztikailag is kimutatható a erőteljesebb példánk az az, hogy mondjuk a migrénes fejfájósok különböznek a tenziós típusú fejfájástól. A migrénes fejfájás esetében ugye leginkább lokalizáció tekintetében mondhatjuk azt, hogy szemkörnyéke vagy mind a két szemkörnyéke esetleg a halánték környékén nagyon erőteljes, tehát egy 0 és 10-es skálán akár a 10-est elérő, de viszonylag időtartamban, rövid rövidebb időintervallum, tehát olyan 1-3 órás rohamok érkeznek. A tenziós típusú fejfájás esetében pedig akár hetekig tart a fejfájás, viszont olyan 4-5-ös erősséggel érkezik, és akár az egész fejfáj. Ezt kell tudni nagyjából a két fejfájás típusnak az elkülönítését tekintve, és sajnos vannak olyan emberek is, akik egyébként mind a kettővel küzdenek, de a hétköznapi életünkben szerintem a legjobban a migrént ismerjük. A migrénesek esetében egyértelműen kimutatható egy perfekcionizmus. Egy olyan fajta pörgősebb életmód, ami kimutathatóan a mi kutatásunk alapján láthatóan egy ciklotím, vagy inkább egy pörgősebb hipertím temperamentummal jár. Tehát itt nem a depresszív temperamentum, és nem a depresszió fog feltétlenül dominálni. Ettől függetlenül viszont, hogyha megnézzük, hogy ez még perfekcionizmussal is társul, akkor egy olyan konstellációt fogunk látni, hogy a migrénesek érzékenyebbek, általánosságban több stresszornak vannak kitéve, hiszen perfekcionisták, tehát folyamatosan akarnak teljesíteni, folyamatosan egyensúlyban akarják tartani munkát, magánéletet. Most tényleg csak néhány példát mondok, de lehet valaki tényleg akár a rendrakásban, az otthonában perfekcionista, úgyhogy a típusokat már nem tudjuk, hogy ki miben perfekcionista, de az biztos, hogy ez sokkal több stresszorral fog járni. A tenziósok esetében pedig inkább a szorongás dominál, egy általánosan megemelkedett szorongás élmény fog dominálni, ott pedig konkrétan a tárgyát annyira nem ismerjük ennek a szorongásnak. A migrénesekkel ezzel szemben tudjuk a tárgyát a szorongásnak, a folyamatos idői nyomás, a folyamatos maximálisan teljesítés az egy nagyon egyértelmű helyzetet fog teremteni, mégpedig az, hogy túl sok lesz a stresszor. Na de ilyen szempontból már az is lényeges, hogy azt találtuk, hogy maga a megküzdési stratégiák nem feltétlenül rosszabbak a fejfájósok esetében, sőt, kifejezetten jó megküzdési stratégiák vannak, csak mondjuk a migrénesek esetében tényleg valóban és számszerűsíthetően túl sok a stresszor. Ezek nagyon fontos intelmek arra vonatkozóan, hogy mondjuk egy pszichoterápiát hogyan tudunk megkezdeni, hogyan tud az kifutni, és egyáltalán mire kell koncentrálnunk egy pszichoterápiában. Tehát ilyen szempontból volt nagyon fontos az, hogy megtaláljuk ezeket a karakter dimenziókat, amelyek ott vannak, igenis ott vannak a háttérben.
Ezek szerint minden zen tudás birtokában és eredmények birtokában mondhatni azt, hogy hatékonyan fel tudnak lépni olyan pszichoterápiás eszközökkel és különböző lehetőségekkel, amelyek nem a gyógyszerszedést jelentik, és nem a fájdalomcsillapítók szedését jelenti.
Szeretném leszögezni, hogy mi nem vagyunk gyógyszerellenesek, tehát egy mélylélektani pszichoterápiában nagyon fontos tényező az, hogy éppen ne dübörögjön egy fejfájás. Biztos a hallgatóknak most legalább a 90%-a azt mondja, hogy volt már fejfájás a életében, és mindannyian tudjuk, hogy ez lehet akár olyan elsöprő, hogy nem lehet a belső, a mélyebb konfliktusokkal, a mélyebb problémákkal dolgozni. Tehát mi inkább azt mondjuk, hogy a gyógyszert úgy kell szedni, ahogy a neurológus szakorvos kiírja, amilyen fejfájás típusa van valakinek. Hiszen ezt kevesen tudják, hogy egy általános fájdalomcsillapító nagyon sok esetben nem hat konkrétan arra a fejfájás típusra, amely van az embernek. És éppen ezért azt hangsúlyozzuk, hogy a protokollunk szerint a nulladik lépés az, hogy valaki megérkezik neurológus szakorvoshoz kivizsgálásra, és kizárja az összes többi szervi eshetőséget, amely miatt fejfájás keletkezhet, vagy akár még súlyosabb problémák érkezhetnek az embernek az életébe. Tehát a nulladik lépés az mindenképpen fontos, és már itt látszik, hogy egy nagyon komoly teammunkát hangsúlyozunk, amiben egyébként rendkívül jól működünk együtt a kollégákkal. A neurológustól elkezdve a gyógytornászig számos interdisziplina kapcsolódik ehhez a kutatáshoz és magához a kezeléshez. Amikor megérkezett valaki már a neurológus szakorvoshoz, ki lett vizsgálva, azt mondhatjuk, hogy jelen pillanatban kizárható az, hogy szervi eredetű vagy olyan probléma van a háttérben, ami indokolja ezt a rendkívül sok fejfájást, akkor érkezhet meg a pszichoterápiás ellátásba, felmérjük az affektív temperamentum szempontjából, tehát személyiségtesztet, karaktertesztet végeztetünk el a kliensekkel, és ezt követően kezdődhet meg az a protokoll, amit mi ajánlunk, ami egy kombinált pszichoterápiás eljárás. A kombinációterápiás eljárásban pedig a mi újításunk az valójában az, hogy egyrészt kombináltuk az autogén tréning módszert, tehát mindenképpen megtanítjuk, és nagyon gyorsan egy hatékony és fejre, fejfájásra koncentráló relaxatív technikát tanítunk. Emellett pedig mély lélektani munkát végzünk, amit úgy nevezünk, hogy dinamikus, tehát analitikusan orientált terápiáról van szó. Itt a kliensek meg szoktak ijedni, analízis, mindenki úgy gondolja, hogy egy fotelban vagy egy kanapén kell feküdni, és a régi életéről, a gyermekkoráról kell beszélni. Természetesen ma már sokat változtak a protokollok, nem feltétlenül erről van szó, viszont az igaz, hogy a legmélyebb struktúrákat érjük el a pszichoterápia alatt, és ezeket próbáljuk boncolgatni. Sajnos nagyon sok esetben találunk ezen a területen a fejfájósoknál valamilyen traumát, lelki traumát a háttérben, ami egyébként nem meglepő, hiszen mindenkinek vannak sérülései, mindenkinek vannak traumái. Itt a kérdés az, hogy melyek a feldolgozatlanok, és melyekkel érdemes foglalkozni a fejfájás szempontjából. Tényleg a traumákat úgy képzeljék el a hallgatók, hogy a legapróbb, külső szemmel legapróbb és bagatel helyzetek is okozhatnak traumát, és egy rendkívül komoly abúzus is akár okozhat traumát. Tehát ilyen szempontból nekünk egy nagyon fontos felmérő, szűrő funkciónk van ebben a kérdésben, és amikor ez megtörtént, akkor megkezdhetjük a protokollunkat úgy, hogy koncentrálunk erre a mély lélektani folyamatra, koncentrálunk magára a relaxatív állapotnak az elérésére, és az abban való feldolgozási segítségre, ez egyértelműen egy kognitív területet érint, és mi még a szimbólumterápiát is alkalmazzuk, ugyanis a szimbólumok esetében pedig ugyanennek a kutatásnak a része volt az, hogy megtaláljuk, hogy melyik temperamentumra vonatkozóan milyen szimbólumok azok, amelyek pozitívan, kifejezetten negatívan, vagy akár semlegesen hatnak. Éppen ezért azt mondhatjuk, hogy vannak olyan temperamentumok, most mondok egy példát, a depresszív temperamentumra egyértelműen pozitívan fog hatni minden olyan kép, feltételezhetően most végezzük a visszamérést, amely ilyen fény van, napsütés, például a napsütötte oázis képe. Ezek a szimbólumok korábban kizárólag verbálisan léteztek, mi létrehoztuk ezeket vizuális módszerekkel, tehát egy konkrétan egy táblát kell elképzelni, vagy a számítógépen a szoftver adja ki a temperamentumnak megfelelő képet, és ezáltal már egy pozitív érzelmet tudunk átadni a kliensnek, amelyről utána beszélgethetünk, hiszen projekciós felületként működik. Ugyanakkor egy hipertím vagy ciklotím temperamentumú személynek pedig egyértelműen azt látjuk, hogy csak a dinamikus képek lesznek pozitívak. Ehhez a pörgős életmódhoz, a látásmódhoz, ahhoz a világlátáshoz, amit ő birtokol, egyébként biológiailag adottan, tehát ezek genetikai kutatások mutatják, hogy biológiai hátterű maga a temperamentum, azoknak viszont az lesz jó, amelyek dinamikus képek, éppen felszálló madár a tó vizéről, és ezeket is létrehoztuk vizuális módszerrel. Ezt kombináljuk még a pszichoterápiás ellátásba.
És még nagyon sokáig hallgatnánk, rendkívül érdekes ez a terület, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy még folytatjuk most, viszont jelenleg ennyi fért a mostani beszélgetésbe. Hall Melinda, a Matthäus Corvinus Kollégium Tanuláskutató Intézet vezető kutatója volt itt velünk. Nagyon szépen köszönöm a tájékoztatást.
Én is köszönöm. Viszont hallásra!
Hírek!